Hát kérem szépen, ajánlást, nagyon fontos ajánlást kaptak az idei tanévben a tankerületi fenntartású gimnáziumok arról, hogy a központi írásbeli felvételi vizsgán milyen eredményeket elért tanulókat érdemes felvenniük. A lépés ellen a pedagógusok és a szülői szervezetek is tiltakoztak. Megpróbáljuk megérteni, hogy ez miért baj.
Igen. Hogy működik az ajánlás, nekem most hirtelen a bankrendszer ugrik be, amikor a jegybank ajánl valamit a bankoknak, hogy vezessék be, akkor azért... Igen.
Kérdés, mennyire önjáróak a gimnáziumok? Ez azért fontos, mert a hétvégén volt a központi írásbeli felvételi vizsga, és hát nagy kérdés, hogy tartják-e magukat-e a gimnáziumok majd ezekhez az ajánlásokhoz. Nagy Erzsébet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete egyik országos ügyvívője van a vonal túlsó végén. Vele fogunk erről beszélgetni. Jó reggelt, csókolom a kezeit!
Jó reggelt! Jó reggelt kívánok!
No,
hát én nagyon remélem, hogy nem tartják magukat ehhez.
Aha. Miért? Miért baj ez, hogy azt mondják, hogy hát ide nekem, mert valamiféle szelektáció eddig is volt, ugye vannak az elitképző gimnáziumok, hát így úgy, de azért ott csak eldöntötték, hogy kivel, kit hajlandóak felvenni, és kit nem. Tehát valamiféle ilyen hallgatólagos pontrendszer azért volt a gimnáziumoknál eddig is.
Hát itt igazából arról van szó, hogy a köznevelési törvényben nem írják elő kötelezően, még a felvételi megtartását sem, de csak abban az esetben kell felvételit tartani, hogyha a felvételre jelentkezőknek a létszáma az meghaladja a felvehető létszámnak a kétszeresét, de egyébként pedig nem lenne kötelező egyébként írásbeli felvételi sem. Ezt az iskolák dönthetik el, és nagyon jó lenne, ha úgy is maradna, hogy az iskolák döntsék már el, hogy kiket vesznek fel, és kiket nem. Ezt ne felülről ilyen direktívában határozzák meg, főképpen nem azt, hogy mi a ponthatár. Mert egyébként ennek akkor mi a célja? Nyilvánvalóan az, hogy tereljék a diák, például most a gimnáziumi képzésből, mondjuk leginkább a szakképzésbe, ez teljesen nyilvánvaló. De miért és kinek jó ez, hogyha ilyen direktívával történnek ezek a dolgok? Miért nem bízzák a nevelőtestületekre? Hát nyilvánvalóan azért nem, mert itt nem a tanulóknak az érdeke, nem a gyerekek fejlődésével kapcsolatos megfontolások, tehát szakmai érdekek játszanak, hanem valamiféle politikai szándék, olyan érdekek, amelyek nem okvetlenül a tanulóknak a fejlődését szolgálják. Mert azért egy tanulónál nagyon-nagyon fontos ám, hogy mi történik vele 8. után, vagy hogyha 6. osztályosba akar menni, akkor 7. után, stb. Szóval ezek azért alapvetően meghatározzák az életét, ezért is vagyunk nagyon idegesek ezért a dologért.
Az előfordulhat, hogy a felsőoktatásban tapasztalunk olyat, hogy bekerülni relatíve könnyű, bennmaradni meg nehéz, tehát lemorzsolódnak hallgatók, hogy esetleg az előfordulhatott-e, hogy ehhez próbálja ezt az ajánlást utána igazítani a döntéshozó, és nem történik semmi, csak esetleg annak megy elébe, hogy ezt a lemorzsolódást esetleg kikerülje.
Biztos vagyok benne, hogy nem.
Nem.
Mégpedig azért nem, mert a döntéshozó nem láthatja, nem tudhatja ő sem. Ugye induljunk ki talán abból, hogy ez így van, hogy egyáltalán mit tartalmaznak ezek a felvételik, milyen nehézségűek, milyen pontszámok és egyebek alakíthatóak ki ebből. És hát most már tudjuk azt, hogy például itt van az Alternatív Közgazdasági Gimnázium által közzétett eredmény. Ők azt mondják, hogy az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumról azt lehet tudni, hogy azért zömébe oda nem rossz tanulók szoktak felvételizni, hogy a magyar vizsga 11 éve nem volt ilyen nehéz, ugye ezt állapították meg, és hát egyébként a matematika sem volt éppenséggel könnyű, és a korábbi évekhez képest alacsonyabb eredmények jöttek ki összességében. Tehát, hogyha nincs egy ilyen központi direktíva, ami meghúzza a vonalat, akkor egyébként nyilvánvalóan kialakítják a maguk határait, úgymond az intézmények, mert hogyha az jellemzően nehezebb egy felvétel, akkor nyilván alacsonyabb pontokkal is be lehet már kerülni, messze nem annyira hát neurotizáló, és nem annyira igazságtalan ez a rendszer, de egyébként pedig a másik probléma az, hogy mi is van ebben a felvételiben. Egy felvételi az mit kellene, hogy mérjen, ha már egyáltalán ilyesmit bevezetnek. Ugye nyilvánvalóan azt, hogy az adott tanuló tanuló egyáltalán rendelkezik-e azokkal a képességekkel, amelyek úgy gondolják a kollégák, hogy fejleszthető az adott intézménytípusban, illetve nincs-e olyan súlyos lemaradása az általános iskolai tananyagban, ami nekik nagyon nagy gátját képezi, hogy egyáltalán a gimnáziumi anyagot teljesíteni tudják. Na most egy ilyen felvételi, amit mindenki megnézhet egyébként az Oktatási Hivatal oldalán, ott van a javító kulccsal együtt, hát ez egyáltalán ezt nem szolgálja, sőt azt is tudom mondani, hogy a hatosztásban kifejezetten kegyetlen a javító kulcs. Egyébként mondhatok ezzel kapcsolatban egy példát?
Persze. Szeretjük azok a példákat, mert közelebb hozza az embereket a témához.
Problémához, igen.
Igen. Mondjuk például abból kiindulva, hogy azért sokan látjuk, hogy nem csak azt, hogy milyen Facebook bejegyzések vannak, hanem vannak, akik olvasnak jogszabályokat, például én is szoktam is abban kiugró helyesírási hibákat azért felszoktam fedezni. Na most nulla pont adható például ilyenért, hogy azt mondja, tehát nulla pontot kell adni összességében ilyen szempontból a helyesírásra, hogyha azt mondja, valamelyik hibatípus megvalósul. Igekötős, igék helytelen írásmódja. Kicsit gyakran fordul elő ilyesmi, ugye? Uh-huh. Névutós főnevek egybeírása. J-ely tévesztése. Tagadószók egybeírása egy másik szóval. Mással hangzó hosszúság tévesztése, kis és nagybetű tévesztése, közhasználatú tulajdonnevek, melléknevek és egyelemű tulajdonnévből képezett melléknevek esetében, írásban nem jelölt hasonulás és összeolvadás jelölésének tévesztése. Hát azért...
Hát itt azért hányan, kedves szülők hányan is kapnának lehet, nulla pontos. Igen.
Hát hogy a viharban? Meg az is, aki kitalálta.
Igen. Egy érdekes történet igen. Az, hogy ugye az ajánlott, még egyszer ajánlott pontszámok 4 év folyamos képzés esetében a 100-ból minimum 50 pontot kell elérni, a nyelvi előkészítő igen. Esetében minimum 60-at, és az igazán durva 6 év folyamos képzéseknél ott a 100-ból minimum 70 pontot kell elérni.
Miért
baj az, hogyha ha azt mondjuk, hogy gimnáziumban tényleg csak azok a tanulók menjenek, akiknek tényleg van sütni valójuk, és tényleg nagy eséllyel utána megállják a felsőoktatásba és a helyüket. Nem tudom, van-e adat arról, hogy a tanulók hány százaléka képes megütni ezt a szintet mondjuk?
Egyrészt van róla adat, ez az adat, tehát amiből kiindulhatunk, az azt mutatja több év átlagában, hogy az, amit meghatároztak felülről, az nem az alsó határt közelítette, hanem a közepet. Tehát mindenhol a közepet jelölték meg, a 8 osztályosnál is, a 6 osztályos, illetve a 4 osztályos felvételinél. Az a probléma, hogyha valami középértéket határoznak meg minimumnál, akkor az nyilvánvalóan az addigi hát, tapasztalat szerint nagyon-nagyon nagy mértékben megvágja a tanulói hát, bekerülési lehetőséget. Teljesen értelmetlenül és alkalmatlanul, mert ha visszatérek az AKG-ból indulok ki, hát akkor ott azok az eredmények, amelyeket ők kimutattak, az azt jelenti, hogy a hozzájuk jelentkező, és hát hangsúlyoznom, hogy többnyire jó tanulók, tehát általános iskolában 4-esekkel, 5-ösökkel, leginkább 5-ösökkel rendelkező tanulók jelentkeznek oda, és hát ők sem ütik meg nagyon sokan azt a szintet, amit így felülről Hajnal Gabrielláék, így hasra csapásszerűen, illetve ennek a Gauss-görbének tulajdonképpen a közepéből indulva ezt minimumként határozták meg. És hát azért gondoljunk bele abba, hogy egy gyereknek az életében ez mekkora törés lehet, hogy még csak lehetőséget sem kap arra, hogy a 4 év során, amikor mondjuk egy 4 osztályos gimnáziumba bekerül, mondjuk ott összeszedjen annyi információt, annyi tudást meg egyebek, hogy aztán egyetemi felvételire felkészüljön. Milyen óriási különbségek vannak 8-osok között. Az én unokám például egy olyan serdülő is egyébként most írt, akinek már morgó hangja van, egy ilyen fiatal ember benyomását kelti, már nem is gyerekforma, az osztálytársa az pedig még gyakorlatilag ilyen kisgyerekes. Igen. Nagyon nagy különbségek vannak a fejlődésben egy 14 évesnél, de hát egyébként a kisebbeknél ez még különösen látható, tehát ilyen szempontból is rendkívül igazságtalan korai szelekcióhoz vezet, ezt egyébként nem tudok olyan szakemberről, aki helyeselni tudja, hogy ilyen agresszív módon próbálják befolyásolni azt, hogy egy gyereknek az életútja hogy alakul.
Igen.
Ezek kifejezetten kegyetlen és nem szakmai döntések.
Mennyire fogadták meg a gimnáziumok ezt az ajánlást? Én tudok budapesti gimnáziumra, aki nemhogy megfogadta, hanem még túl is teljesítette. Tehát az 50 Igen. pont helyett 55 pontot vár el minimumként a hozzájelentkezőktől.
Hát én nagyon remélem, hogy azért jellemzően ez nincs így, és átgondolják a kollégák is azt, hogy gyakorlatilag ez ahhoz is vezet ám, hogy akkor majd kevesebb osztályt tudnak indítani. Egyébként nyilvánvalóan az a kormányzati szándék is meghúzódik mögötte, hogyha egy gimnázium kevesebb osztályt tud indítani, akkor nem is kell oda annyi pedagógus, és már is el lehet fedni a tanárhiányt. De egyébként például egy pécsi elit gimnázium is jelezte nekem azt, hogy hát ők bizony nem fogják ezt betartani, nekik 5 indítandó osztályuk szokott lenni, és azok közül az egyik az egyébként az Arany János program alapján indul, magyarán az kifejezetten hátrányos helyzetű gyerekeket vesznek fel, ami azért egy elit gimnáziumban szerintem egy óriási és nagyszerű
Nagyon,
program.
Igen.
Na most az például akkor megy a levesbe, vagy az általános gimnáziumi képzésük, ahol azért nem kell okvetlenül olyan csúcs teljesítménnyel bejutni, de mégis azért azon vannak, hogy eljutassák azokat a tanulókat az érettségihez. Ezek akkor menjenek a levesbe. Miért jó ez?
Nem mi fogjuk megválaszolni, viszont egy filozófikus kérdést engedjen meg így a beszélgetés végére. Maga az, hogy 14 éves gyermekeket, meg ugye 12 éves gyermekeket nekihajtunk egy felvételi procedúrának, az mennyire gyerekbarát? Ez az egyik, a másik.
Hát
hogy ezekre a felvételikre, és ezt most szülőként mondom, és más hallgató is írja itt, hogy ezekbe az, hogy valaki tisztességesen helyt áll a tanórákon, ezzel nem lehet felkészülni. Tehát külön órák kellenek mindenképpen. Nyelvi előkészítőre pláne. De matematikából, nyelvtanból is olyan kérdések vannak, amiket ugye külön óra nélkül nem biztos,
vagy
hogy
a szülőnek
tudják.
Kell oda tenni plusz órákat, hogyha megvan benne
ez,
az
erről
a...
beszélek, igen. Hogy ez majdnem, hogy elengedhet. Igen. Ha valaki szeretne egy olyan gimnáziumba betenni a gyerekét, ahonnan eséllyel felvételizik aztán a felsőoktatásban. Szóval ez mennyire igazságos ez a kettő dolog így, hogy neki zavarunk felvételinek egy rutintalan, még akármennyire 14 éves is, de azért sokszor gyerek lelkűt, és hát ugye azokat is, akik nem tudnak erre tisztességesen felkészülni, mert mondjuk a szüleik nem engedhetik meg maguknak a külön órákat.
A legfontosabb kérdésre világított rá. Hát ez az egyik legdurvább dolog. Nem csak önmagában a gyerekeknek a teljesen fölösleges neurotizálása, illetve hát nyilván az egész családé, a szülőké is, hanem az is, hogy hát és kik engedhetik meg maguknak azt, hogy a gyerekeiket felkészítsék ezekre a felvételikre. Hát nyilván azok, akik tudnak fizetni. Mellesleg a törvényben benne van, hogy nem lehet fizetős felvételit szervezni, de hát ez persze természetesen az is iskolák tartják be, de egyébként számos vállalkozó, magántanár, mindenki rááll erre a vonalra, hiszen erre van igény. Hát megijed nyilván a szülő, hogy jaj, hát a gyerekem mi lesz, ha nem kerül be, és tessék akkor járni neki felvételi előkészítőre, hogy ezért valamennyire be tudja biztosítani magát, akinek pedig erre nincs pénze, hát akkor az úgy járt. Tehát ez is egyébként nagyon durván olyan szegregáció irányába visz, hogy aki szegény, aki ezt nem tudja magának megengedni, az gyakorlatilag le is mondhat a középiskolába jutásról, amennyiben ezeket a felvételi pontszámra vonatkozó dolgokat az iskolák betartják. Szóval ez semmiképpen nem szabad. Ez a társadalmi mobilitást is megakadályozza, és ezért én mindenképpen arra biztatom a középiskolában a kollégákat, hogy igenis hagyják figyelmen kívül, és ne engedjük közösen a szülőkkel együtt, ne engedjük bevezetni ezt a kegyetlen rendszert, ami most pillanatnyilag kinéz.
Oké, nagyon köszönjük. Szépen köszönjük az információkat, szép napot kívánunk!
Én is nagyon minden köszönöm, jó, hogy meghallgattak. Viszont hallásra.
Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének egyik országos ügyvivőjével beszélgettünk.
Mindenkinek van véleménye az elhangzott témával kapcsolatban, például, hogy az intézmények is nyakig benne vannak az elitképzésben. Hallgató később kapcsolódott be, mert az egyik első kérdésem az pont erre vonatkozott, hogy azért vannak nem kimondva, de kimondatlanul elit képzők, ahova épkézláb ember nehezen kerül be. Most elnézést, nem megsértve azokat, akiknek ez sikerült. Csak hogy nem úgy vagy, én itt vagyok, és akkor bekerülök most. És mindenki tud ilyen gimnáziumokat mondani. Nagyon fontos következményről nem beszélünk állítólag. Léteznek minimum osztály létszámok. Ha a kötelező minimum teljesítmény nem teljesítő kiesése miatt ezt a létszámot nem érik el egy iskolában, mi lesz azokkal, akik egyébként elvehetők lettek volna, hiszen így az osztály a képzése sem indulhat. Köszönjük az észrevételt. Aztán a központi tankönyvrendszert is engedték a szülők, ebbe is ugyanannyi beleszólások lett, minden négy évben, negyedik évben egyszer. Az egész iskolarendszer, a gyerek fölösleges neurotizálása.
Igen, de ez egy nagy nevető, smiley-val, tulajdonképpen egy nagy stressz az egész iskolába járás.